Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja. Önök a Világtükör szombati adását hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője szerint nehéz eldönteni, hogy csak a keleti gazdasági fórum közönségének szólt, vagy valós szándékot takar az orosz elnök az Ukrajnával való tárgyalás feltételeiről tett kijelentése. Demko Attila erről az Inforádiónak beszélt, és arra is kitért, hogy Kursk térségében az ukrán, Donbaszban pedig az orosz hadsereg uralja a csatateret. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A keleti gazdasági fórumon Vlagyimir Putyin egy az orosz és ukrán tárgyalófelek között 2022-ben Isztambulban létrejött, de végül meghiúsult megállapodásra hivatkozott, amikor a tárgyalás feltételeiről beszélt. Isztambulban az egyik legfontosabb kérdés Ukrajna NATO tagsága volt, illetve az, hogy Oroszország ezt nem fogadja el, és Ukrajna mondjon le a NATO tagsági célokról, mondta az Inforádiónak Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője.
Illetve hát területi kérdéseket a jövőbe tolták el, hogy a jövőbe fogják megoldani azt, hogy hol húzódjon a két ország közötti határ. Tehát azt lehet mondani, hogy talán a NATO volt a legfontosabb a NATO tagságból való lemondás, illetve Ukrajna számára pedig a garanciák kérdése, hogy akkor milyen garanciákat kap az ország egy jövőbeni orosz agresszióval szemben. És azon bukott el, az egyik fő dolog az volt, hogy nem kapott nyugati részről erős garanciákat, vagy úgy tűnik, hogy a tárgyalások addig nem jutottak el, hogy az Egyesült Államok és más nyugati államok garantálják Ukrajnát.
Demko Attila szerint fontos figyelembe venni, hogy hol és milyen közönség előtt beszélt az orosz elnök az Ukrajnával való tárgyalás lehetőségeiről.
A közönség itt egy távol-keleti közönség volt, kínaiak például, tehát ő a harmadik világ Kína, India felé mutatni akarja, hogy kész a megállapodásra, nem rajta múlik. A 22-es tárgyalásokra azért elég sok mindenki jött már nagy nyugati lapokban, mint a Foreign Affairs vagy a Spiegel. Tehát ott azért látszott, hogy nem mondhatjuk azt, hogy Oroszország nyilván egy agressziót követett el, de hogy nem próbált ebből akkor kiszállni. De nem tudjuk, hogy ez most komoly-e. Tehát akkor valószínűleg komoly volt az orosz ajánlat, mert az oroszok rosszul álltak a frontokon, ugye ez a kijevi visszavonulási időszaka, kijevi vereség időszaka. Most nem tudom, hogy ez mennyire komoly, vagy egész egyszerűen a közönségnek beszéle.
Kurszk térségében most leginkább az ukrán hadsereg nyomul előre, azonban ez a művelet mostanra lelassult. Donbaszban az orosz hadsereg ért el jelentős eredményeket, mondta a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője.
Világtükör.
5-10 évbe telik, mire Oroszország kiheveri az ukrajnai háborút, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Szerinte addig esélytelen, hogy Moszkva támadást intézzen a NATO ellen.
Több think tank, különböző biztonságkutató központ elemezte már azt, mi van, ha Ukrajna teljes területe elesik, ez mit jelent Oroszországnak, akkor az orosz rakéták meddig érnek, illetve ugyanez, ha mondjuk Ukrajna nyer, akkor az meddig ér be az orosz légtérbe és az orosz szárazföldi térbe. Ugye két változatra is készül a NATO, két falat szeretne húzni. Ez az egyik személyi állományból áll, ez közel 300 ezer katonát jelent, amit az Amerikai Egyesült Államok biztosít, behozza Európába, kikötőkbe, légi szállítással, és ezeket kell eljuttatni a finn, balti államok, a fehér-orosz határra, a lengyel határra, a magyar és a többi határra, ami ugye a NATO és a orosz és a belorusz határt jelenti. Azt lehet mondani, hogy a másik pedig a drónfal. Ehhez rendkívül nagy elektronikai zavaróképességre van szükség, hogy a NATO területe védve legyen az ilyen drónoktól és ezeknek a behatolásától. Azt is el kell még mondani, hogy a NATO nagy stratégiája az változatlan. Vannak országok, akik külön utat képviselnek, ők azt mondják, mint például a lengyelek a mai nap is, hogy ők Ukrajna területe felett is le fogják lőni az orosz rakétákat, drónokat. Ettől azért a NATO főtitkár óvja a lengyeleket. Ugye sokkal hosszabb lett az orosz-NATO határ, a finnekkel együtt plusz 1700 kilométert jelent. Ugye, ha most megvizsgáljuk a mostani helyzetet egy 1500 kilométeres arcvonalon, ha nem is teljes erővel, de küzd az orosz hadsereg, óriási veszteségek árán tud előre haladni. Gondoljunk bele, ha a teljes NATO-val ütközne, vagy arra készülne, hogy NATO országot megtámadjon, ugye több forgatókönyvet látunk újságíróktól, akik nagyon sok képregényt olvashattak szerintem. Azt gondolom, hogy az a 6-8 ezer kilométer tengeri, szárazföldi határ, ez most teljesíthetetlen az orosz haderőnek, neki 5-10 évbe telik, amíg kiheveri gazdaságilag, katonailag, személyállományilag ennek a veszteségnek a feldolgozását orosz területen.
Resperger István ezredest a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatóját hallották.
Világtükör.
Nem hallgatta meg a magyar kormány álláspontját szerdai ülésén az Európai Parlament Libe Bizottsága a nemzeti kártya orosz, illetve fehér orosz állampolgárokra való kiterjesztése ügyében. Ezt a Patrióta képviselőcsoport kezdeményezte, a kérést azonban a szakbizottság elutasította. Az Európai Bizottság belügyi felelőse szerint Oroszország veszélyezteti a békét, a demokráciát és az Európai Uniót. Tatár Timea és Razgonyi Ádám összefoglalója.
We have a lot of examples of Russian citizens that are suspected of being part of espionage or attacks.
A Magyar Nemzeti Kártyaprogram kockázatot jelent a Schengeni övezet biztonságára az Európai Bizottság belügyi felelőse szerint. Ilva Johansson erről az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságának meghallgatásán beszélt. Úgy vélte, a program kiterjesztése az orosz és fehér orosz állampolgárokra a gazdasági előny szempontjából nem áll arányban a Schengeni övezetet fenyegető biztonsági kockázataival. A svéd uniós biztos kijelentette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy oroszok és fehér oroszok ne juthassanak az Európai Unió területére, mert veszélyeztetik azt. László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője az EP Libe szakbizottságának ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva azt mondta, a vita nem volt más, mint egy újabb politikai támadás Magyarország ellen.
Ebből kifolyólag nem lehet levonni más következtetést, mint azt, hogy egy olyan ülést akartak ide szervezni, amin tudták, hogy nincsenek bizonyítékok, tudták, hogy a tények nem mellettük állnak, és azok az emberek, azok a politikusok, elsősorban a bal oldalon, az EPP is, mert az EPP kezdeményezte ezt a vitát Magyarország ellen. Ők nem voltak igazából kíváncsiak a válaszokra és a tényekre, ők csak arra voltak érdekeltek, hogy itt egy egyórás műsort csinálhassanak Magyarország ellen.
A vita előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter, aki a Magyar Nemzeti Kártya programmal kapcsolatban hangsúlyozta, a program bizonyos munkavállalással kapcsolatos könnyítéseket tartalmaz a vízumkiadással és a beutazással összefüggő uniós szabályok. Megfelelően eddig nem volt ellene kifogás.
A vízumkiadással és a beutazással kapcsolatos uniós szabályoknak mindenben megfelel. A nemzetbiztonsággal, közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzések a korábbi rendszerint szigorú módon zajlanak. E tekintetben sem a korábbi szabályozás, sem a korábbi gyakorlat nem változott, és ezt a gyakorlatot sem az Európai Bizottság, sem a tagállamok nem kifogásolták.
A Patrióták Európáért képviselőcsoport kezdeményezte, hogy az EP szakbizottság szerdai vitájára a magyar kormány képviselőit is meghívják annak érdekében, hogy az Európai Parlament tagjai első kézből kapjanak információt a magyar programról. Az Európai Parlament azonban elutasította a kérést. A magyar kormány a nemzeti kártya orosz, illetve fehér orosz állampolgárokra való kiterjesztése kapcsán szerette volna tájékoztatni az Európai Parlament Libe Bizottságát.
Világtükör.
Sajtóértesülések szerint a Fidesz megvizsgálja, hogy érdemes lenne egyéni választókörzeteket létrehozni a határon túli magyarság számára. A kormányzó párt hivatalosan nem erősítette meg ezt az információt, az mégis több országban felkeltette a közvélemény figyelmét. Tesztelésre biztosan jó egy ilyen ötlet kiszivárogtatása, de a megvalósítása már számos politikai, jogi és gyakorlati akadályba ütközne, mondta az Inforádiónak a Szlovákiai Fórumintézet elnöke. Öllős László politológus szerint érdemes emlékeztetni arra, hogy egy ilyen változtatás ugyan alapesetben a Fidesznek kedvezne, de az ellenzék számára is új pályát nyitna. Herceg Zsolt interjúja.
Abban az esetben, amennyiben a határon túl élő nemzettársak számára az adott ország, legyen az bármelyik, teljes értékű választójogot kíván adni, és a választási rendszerében egy többségi rész is van, vagy akár eleve többségi választási rendszerben működik, akkor igen, persze. Franciaországgal szokás példálózni, ugye, ahol ez van, akkor hogy nem? Hogyha az arányos és a többségi részt kombinálják, mint például Magyarországon is, vagy hát számos más országban, ott is van ugye egy többségi rész. Na most, ha a többségi részben a választópolgárok egy része nem vehet részt, akkor természetesen az ő választójoguk korlátozott. Ebben az értelemben igen.
Kifejezetten a Fidesz szempontjából politikai értelemben nyilvánvalóan azért volna ennek értelme, mert a határon túli magyarok közül azok, akik a jelenlegi körülmények között fontosnak tartják, hogy szavazzanak, tehát elmennek voksolni, vagy elküldik a szavazatukat, azok jellemzően a magyar kormányzó pártot választják, tehát eleve biztosra vehet jó néhány mandátum sorsát eldönthető szavazó mennyiséget a Fidesz?
Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy igen, de persze, mint minden választásnál, itt is az a kérdés, hogy a versenytársak mennyi választót tudnak az adott társadalmi csoportban, a rétegben megnyerni maguknak. Tehát a pálya nyitott volna, itt is versengeni kellene, és hát amennyiben jobb programmal, hitelesebb személyekkel állnának elő, abban az esetben nyerhetne ott más is.
Egy gyakorlati kérdés is érdekel, hogyan tud egy állam egy másik állam területén kampányolni szabályosan, eredményesen?
Minden bizonnyal csak úgy, hogy a másik állam ezt elfogadja, tehát nem nehezményezi. Fizikailag, tehát úgy, hogy ott bizonyos személyek jelen legyenek és kampánygyűléseket tartsanak nyilvánvalóan. Egyébként persze hát a kampánynak nagy része most elektronikusan zajlik, ami hát nem ismer országhatárokat.
Milyen lenne ennek ott a fogadtatása, részben az ottani többségi politikai döntéshozók, részben pedig az ilyen értelemben kisebbségi sorsban élő potenciális szavazók körében?
Ami a többségi nemzet politikai reprezentációját illeti, az előre megjósolható, hogy negatív lenne. Mint tudjuk, itt a kettős állampolgárság ellen elfogadtak egy ellentörvényt, ami azt mondja ki, hogy aki úgy veszi fel egy másik ország állampolgárságát, hogy ott nem él hosszú időn keresztül, az elveszíti a szlovákot. Na most ez a törvény annak ellenére tartja magát, hogy az ország alkotmánya leszögezi, hogy akarata ellenében senki sem fosztható meg szlovák állampolgárságától. Tehát egyértelműen üti az alkotmánynak ezt a tételét, ennek ellenére tartja magát, és az alkotmánybíróság pedig nem dönt, fekteti a problémát egyszerűen, sem az alkotmány nem változik, sem a törvény. És hát így nagyon sokan elveszítették már az állampolgárságokat. Az a groteszk az egészben, hogy a döntő többség, az óriási többség a szlovák nemzetiségű, nem magyar. Próbálgatnak most mindenféle változtatásokkal, könnyítésekkel, szigorításokat, de ez most nem érdekes. Lényeg az, hogy van egy ilyen törvény, és nem változtatják meg lényegét tekintve. Az ország politikai reprezentációjában van egy ilyen szándék, hogy ezt valami módon akadályozzák. Következésképpen, mivel ugye választójoguk az itt élő magyarországi állampolgároknak lett, de csak, ez így rendjén is van, ezért maga a választáson való részvétel is egyfajta demonstrációja volna annak, hogy az illetőnek van állampolgársága, ami hát veszélyes lenne. Így aztán tudomásom szerint a szlováki magyarok körében nagyon kevés személynek van magyar állampolgársága, ezért aztán az itteni választójoggal bírók száma is meglehetősen alacsony van. Tulajdonképpen olyan alacsony, hogy az a magyar választásokat érdemben befolyásolni semmi módon nem tudna.
Amennyiben feltételezzük, hogy működne egy ilyen rendszer, akkor a jelenlegi, most ismert szavazatarányok ismeretében hány mandátum sorsát dönteni el Magyarországon?
Ezt úgy lehetne kiszámolni, hogy meg kellene nézni, hogy hány határon túli magyar állampolgár van, és azoknak a száma, hogy aránylik a Magyarországon élő választópolgárokéhoz. Ezt én most kapásból nem tudom kiszámítani, de bizonyára néhány mandátum, de annak a nagy része Erdélyben volna, esetleg még a délvidéken.
Arra elegendő lenne, hogy a Fidesz kétharmados parlamenti többsége biztosabban remélhető legyen a kormányzó párton belül?
Hát ez a biztosabban, ugye ez a kérdéses, mert oda alapvetően magyarországi választók kellenek, tehát ők adják bármelyik pártnál az alapot, tehát a határon túliak azok mindenféleképpen csak néhány mandátumot tudnának szerezni. Akkor elég az, hogyha a magyarországi rész elég nagy bármihez, akármilyen többséghez.
Van elegendő idő egy ilyen rendszer bevezetésére, figyelembe figyelembe véve azt, hogy ehhez nem csak magyarországi jogszabályokat kell megváltoztatni, hanem adott esetben más államok különböző szervezeteivel, vagy hivatalaival, politikai vezetésével is kell egyeztetni, és hát nyilván külföldön kampányolni azért nem olyan egyszerű, ennek a megszervezése nem olyan könnyű feladat, mint itthon. 2026 pedig viszonylag közel van.
Ezt nem tudom megítélni, ugye ez egy nagyon összetett kérdés, sok országról van itt szó, beleértve a nyugaton élő magyarokat is persze, nem csak a szomszédos országokról van itt szó persze. Hát bizonyára komplikált és hosszú procedúra volna ez.
Összességében ön arra számít, hogy ha létezik ilyen terv, akkor azt a Fidesz megpróbálja megvalósítani?
Ebben a pillanatban ugye inkább úgy néz ki, hogy a dolog egy sajtóbuborék, amit hát egy itteni magyar nyelvű portál közölt le, és aztán tőle vette át mindenki más, hogy en mögött áll-e valós szándék, vagy nem, ezt nem tudom megítélni, ebben pillanatban a felek tagadják.
Arra jó, hogy teszteljék a közvéleményt.
Arra jó, meg hát, hogy feszültséget generáljanak, ha egyszer nincs ilyen valós szándék, persze.
Ölös László politológust, a Szlovákiai Fórum intézet elnökét hallották.
Világtükör.
A legutóbbi németországi tartományi választások eredményének ismeretében koalícióra léphet-e egymással a CDU, illetve a szélsőjobboldali AfD. Erről is kérdeztem az Inforádió Aréna című műsorában Prőle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját, korábbi berlini nagykövetet.
Én elég rendszeresen beszélgettek különböző rendű rangú CDU-s politikusokkal, és a négy szem közti beszélgetésben mindenki belátja a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát. És azt is látják, hogy hiába vezet most a CDU, a következő szövetségi parlamenti választásokon jó eséllyel megint az lesz, és a zöldek már tesznek is ebbe az irányba a lépéseket, hiszen a jelenlegi kormánykoalícióban iszonyú kudarcos a politikájuk, nagyon sokat vesztettek is, de most volt egy-két olyan megnyilvánulásuk, ami egyértelműen azt mutatja, hogy ők arra készülnek, hogy most a CDU-val alakítsanak majd közös kormány szövetségi szinten, ahogy ez egyébként Schleswig Holstein tartományban és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is működik, vagy működni látszik. Na most mindenki CDU-s oldalon mindenki látja, hogy ez tűz és víz, ugye ez szövetségi szinten nem működhet. Én nem tudom, minek kell történnie, hogy az a fajta belátás megtörténjék, hogy egy szélsőségesnek nevezett pártot a további elszigetelés csak egyre inkább betol a protest szavazók körébe, a társadalmi elégedetlenség növekedésével, ami ellen, és még a német gazdaság helyzetéről egy szót se ejtettünk, pedig annak is nagyon jelentős szerepe van. Tehát egy fokozódó társadalmi elégedetlenség esetén, de hogy lehet ezeket az erőket úgy felfogni, hogy ez a társadalmi integráció ne vajon csúfos kudarcot. Eddig ugye azt tapasztalhattuk, hogy a német politikának van egy megújulási képessége. Ezt láttuk Gerhard Schröder esetén, az ő döntése, ami ezt a német versenyképességet újra feljavította, ez az ő bukásához, de Angela Merkel viszonylag sikeres kormányzati időszakához vezetett. Ha ez a mostani kormány meg tudja teremteni azokat a körülményeket, hogy javuljon a versenyképesség, a társadalmi integráció látványos eredményeket mutasson, sikerüljön a belbiztonságot jelentősen növelni, sikerüljön az ország külső biztonságát, hisz a Bundeswehr állapota is olyan, hogy gyakorlatilag teljesen védtelen Németország. Tehát ha sikerül ezeket a lépéseket meghozni, nyilvánvaló, hogy ez a jelenlegi kormány bukásához fog vezetni, de talán a következő ciklusban lendületet tud adni a kormányzásnak. Egyébként pedig én továbbra is azt tudom mondani, hogy egy akárcsak 20, de keleten több mint 30%-os támogatottságú pártot levegőnek nézni nem lehet. Ez a népfelség elve jegyében a demokrácia szempontjából súlyos károkat okoz, ennek vagyunk most tanulni.
Prőle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját, korábbi berlini nagykövetet hallották.
Világtükör.
Emmanuel Macron francia elnök Michel Barnier-t nevezte ki miniszterelnöknek, és megbízta egy egységkormány alakításával. Fejérdi Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója szerint az új francia kormányfő Macron elnökhöz hasonló politikát fog képviselni. A riporter Ignát Márk.
ő egy régi politikai, hát hogy mondom, mamut Franciaországban, annak ellenére, hogy soha nem jutott a legmagasabb szintre. Többszörösen miniszter volt, ugye külügyminiszter, európai ügyi miniszter, sőt a környezetvédelmi miniszter is volt, és hát nyilvánvalóan ami leginkább ismert Magyarországon is, hogy ő európai biztosként is több alkalommal képviselte Franciaországot az európai szinten, hát a Brexit tárgyalóról van szó, akit emiatt is különösen ismerünk, de azt kell látnunk, hogy 2022-ben ő próbált esetlegesen elnök jelöltként is indulni, ugye ez nem sikerült neki, és hát 2022-től ő gyakorlatilag visszavonulóban van Franciaországban. Kevésbé ismert politikus is, hiszen ő elsősorban az európai szintéren mozgott itt az elmúlt években.
Miért került most elő? Ugye egy viszonylag hosszú tárgyalási folyamat előzte meg az ő kinevezését. Miért tartott ez ilyen sokáig?
A választások után több mint 50 nappal sikerült miniszterelnököt találni a elnöknek. Ennek az az oka, hogy a maga a nemzetgyűlés is rendkívül megosztott. Tudjuk, hogy ez a nemzetgyűlési választás, előrehozott választás gyakorlatilag egy patthelyzetet eredményezett Franciaországban. Így nagyon nehéz egy olyan miniszterelnököt találni, aki itt első körben nem buktatnak meg azonnal. Ugye a miniszterelnöknek kell majd tartani egy programbeszédet, és azt el kell fogadni a nemzetgyűlésnek. Tehát egy olyan személyt kell találni, akit várhatóan nem buktatnak meg azonnal. Michel Barnier azért tűnik lehetségesnek, mert a nemzeti tömörülés többek között Marine Le Pen pártja egyelőre semlegesnek mutatkozik Michel Barnierval szemben, és az összes többi jelölt esetében viszont jelezték, hogy ők mindenképpen ellen fognak szavazni, illetőleg hát ugye fontos, hogy a baloldalon van egy erős csoport, az új négy pártból álló csoport, amely szintén megvétózhatja bármikor is a miniszter jelöltet, tehát úgy kellett sakkozni a Macron elnöknek, hogy lehetőség szerint azonnal ne buktassák meg ezt a kormány, de egy nagyon nehéz szituációt vesz át Michel Barnier.
Michel Barnier milyen politikai felfogást képvisel az Európai Unió jelenlegi legfontosabb problémáival kapcsolatban, például a migráció, a gazdasági versenyképesség romlása, vagy az orosz-ukrán háború?
Ugye itt ha rögtön az első kérdéskörnél, ugye őt azonnal meg is támadta a baloldal, hogy ő igazából egy nagyon sokkal szigorúbb migrációs politikának a híve. Ezt egyébként be is jelentette annak idején, ez elég sokkolta is az európai közvéleményt akkor, a mainstream közvéleményt, hiszen néhány évvel ezelőtt be is jelentette, hogy a nemzeti szintű migrációs politikát kellene sokkal inkább előtérbe tenni, tehát az államoknak kellene, az tagállamoknak kellene ezen a téren sokkal nagyobb szabad kezet kapnia, és nem Európának kéne erről döntenie. Tehát ezen a területen minden bizonnyal egy erőteljesen jobboldali irányt képvisel valószínűleg ma is, bár biztos, hogy kompromisszumra képesen, hiszen a Semmányé mindig is egy diplomata alkat volt. A többi kérdéskör tekintetében francia fő irányt, tehát Macron-féle gondolkodást azt nem ellenzi. Ugye Macronhoz közel áll, és Sarkozy elnökhöz is közel áll, hiszen Sarkozy elnök, egykori elnök volt az, aki valószínűleg közben járt egyébként annak érdekében, hogy Michel Barnier legyen a miniszterelnök, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben hozzájárult ehhez. A többi kérdésben közel áll ez a Macroni gondolkodáshoz, a főbb európai kérdésekben hasonló, mint eddig Franciaország képviselt. Ugye neki az lesz a legnagyobb problémája Európával, sokkal inkább a gazdasági kérdések, hiszen Franciaország is óriási deficitet pörget maga előtt, és ugye az államháztartási irány óriási problémákat okoz, hiszen 5% fölött van jelen pillanatban is, és hát nem sikerült tartani azt az irányt, amit ugye megígértek Brüsszelnek Párizsból.
Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
Világtükör.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Nexterde Tibor vagyok.
Világtükör. Az Inforádió külpolitikai hírmagazinja. Önök a Világtükör szombati adását hallották.